Négy szem közt közéleti fórum. Önöknek,
önökről,
önökért. Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Négy Szem Közt című műsorunk. Megérkezett vendégünk, dr. Simon Miklóst köszöntöm a stúdióban.
Jó napot kívánok!
Képviselő úr, én azt mondom, hogy vágjunk a közepébe, vagy csak az elejébe, mert hogy megkérném, hogy mutatkozzon be egy kicsit bővebben.
Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Köszönöm a meghívást. Ez a térség nem ismeretlen számomra, hiszen feleségemmel együtt itt születtünk Érpatakon nem messze, és ebben a térségben élünk. Nyírbogáton a családom 87-ben telepedett le Nyírbogátra, ugye előtte mind a ketten Érpatakról indultunk, ott végeztük az általános iskolát, jó szével emlékszem a tanárainkra, igen erős általános iskola volt, sok mérnök, jogász, jó szakember, szakmunkás került ki a tanáraim keze közül, és volt orvos, és hát én pedig az egyetemet Debrecenbe végeztem fizikusként. Kaptam diplomát kutató fizikusként, de előtte a Pannonhalmi Bencés gimnáziumba kerültem. Kovács Gyula bácsi, esperes úr, jó voltából, biztos ismerték esperes urat, ő egy nagyon széles látókörű görögkatolikus pap volt Érpatakon. A 70-es években rengeteg gyereket gyűjtött maga köré, és csillagászatot, német, latint tanított a kistelepülés gyerekeinek. Ő egy igazi tudós pap volt. Nos, tehát a lényeg az, hogy szüleim javaslatára és az esperes úr támogatásával Pannonhalmára kerültem. Szüleim különben gazdálkodók, édesapám fuvaros volt Érpatakon, édesanyám pedig akkor úgy mondták, hogy háztartásbeli, magyarul gazdálkodó családban nevelkedtem. Két öcsém van, mind a kettő gazdálkodó, most is gazdálkodik Érpatakon, mind a kettő édesanyám él, én sajnos édesapámat tavaly elvesztettük, egy baleset érte éppen fogadhajtás közben, sajnálatos módon. Tehát a rokonságom is Érpatakon él elsősorban, de Újfehértől Nagykállóban is. Sőt, mi több, még itt Balkányban is vannak rokonaink, legalábbis a feleségemnek az unoka testvére itt él Balkányban. Nos, tehát a lényeg az, hogy igen gazdag gyermekkorom volt már, mint lelkiekben, de nem csak nekem, hanem még egyszer szeretném aláhúzni, hogy Érpatakon nagyon sok gyereknek. Hát többek között a bíróságra is, bíróként Budapesten is dolgozik érpataki mérnök is. És az a helyzet, hogy ezért nem értem azt különben, hogy azt mondják, hogy a kis települések iskolái azok nagyon hátrányos helyzetben vannak. Én szerintem ez nem teljesen igaz, mert a tehetségneveléssel az ottani tanárok is rengeteget foglalkoznak. Egy példát szeretnék erre hozni. Éppen most szombaton voltam Debrecenben egy kiállítás megnyitóján, ahol penészleki diákok mutatkoztak be rajzzal. És számomra nagyon érdekes volt, hogy egy debreceni diáklány, Horváth Réka, felkarolta a penészleki diákokat, és megszervezte, hogy az ifjúsági házban egy kiállítást hadd engedjenek meg megcsinálni, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy rengeteg érdeklődő volt, de olyan gyönyörű rajzokat láthattam a penészeki gyerekek jóvoltából, hogy igencsak elcsodálkoztam ezen, és én szerintem mindennek alfája és omegája a gyerek és a jó tanár. Mert ebből én azt a következtetést vontam le, meg ugye az érpataki történésekből, hogy a jó tanár az nagyon sok mindenre képes, a tehetséges gyerekek felkarolásával az országnak rengeteg tehetséges embert tudnak adni, még most is. Úgyhogy ezért tartom jónak azt a kezdeményezést, ugye, amit 2011-ben indítottunk el, hogy az önkormányzati iskolák helyett állami fenntartású iskolákat indítottunk el, és ez azért is volt, hogy ne szenvedjenek anyagiakba hátrányt a kis települések iskolái. Nos, tehát a lényeg az, hogy kicsit elkalandoztam.
Ó, de biztosan nagyon büszkék most a Réka nagyszülei, mert ők meg Balkányban élnek.
Hát igen, tehát a helyzet az, hogy Rékának a szülei Balkányban.
Nagyszülei.
Na, hát akkor innen van a kapcsolat, és szeretett Szabolcs-Szatmár-Bereg megye iránt. Tehát én nem találtam akkor sem a szavakat, hogy vannak még most is, ugye a 21. században, amikor az ember az interneten kalandozhat Ausztráliától Amerikáig, mindenféle csodálatos dologgal találkozhat, és éppen a penészleki diákokat találta meg. De hát ennek is megvan a, nyilvánvalóan a magyarázata, és az a helyzet, hogy egyre több ilyen kapcsolatot kell szerintem létesíteni, mert sajnálatos módon a kis települések elég nehéz helyzetben vannak. Na tehát, de bemutatkozásnál tartottunk,
igen.
Ugye Pannonhalmi Bencés gimnáziumban tanultam. Hát a tanáraimnak a széleskörű műveltsége, hazaszeretete és a tudás iránti vágya az még mindig példaként szolgál számomra. Hát ugye Pannonhalma az több mint 1000 éves iskola, az ember ott rengeteg tudást magába szívott, ugye 11 néhány évesen, különösképpen akkor, hogyha volt kitől. És hát hála Istennek a bencés szerzetesek között szinte mindenkinek volt egy olyan szakterülete, ami az országba párját ritkította. Tehát például ott ismerkedtünk meg a 70-es évek végén az első számítógéppel, de hát akkor még ugye az ABM 80-as gépek mentek, nem tudom, hogy biztos egy-két embernek ismerős az, amit mondok, és utána következett ugye a számítástechnikában a Commodore korszak, akkor azt már többen ismerik. De a lényeg az, hogy ott olyan dolgokat tanítottak velünk, hogy hogy működik egy számítógép. Egy digitális táblán összerakhattunk összevonó, kivonó hálózatokat és logikai hálózatokat, ami Isten igazából a számítógépek működési elvét adja. És miután a bencéseknek ugye nyugaton annak idején rengeteg kapcsolata volt, sőt mi több, ugye a bencés tanárok oda jártak ki Franciaországba, Brazíliába, Németországba, tanítani is adott esetben, hozták onnan a különféle tudástípusokat. De hát a biológiában, földrajzban, fizikában is, kémiában is olyan tanáraink voltak, akik tényleg országos hírnévre tettek szert. Ugye a Jedlik Ányos bencés tanár volt, és az egyik tanáromnak ő volt a példaképe, és jó néhányszor beszélt Jedlik Ányos munkásságáról. Ez is felejthetetlen, ugye Jedlik Ányos Győrben tanított a 19. században, és ő fedezte fel a villanymotort. Úgyhogy a lényeg az, hogy a bencések ilyen tekintetben is rengeteg tettet, jó tettet hajtottak végre az ország fejlesztése érdekében. Fizikusként ugye a Kossuth Lajos Tudományegyetemen tanultam, majd később pedig az Atommagkutató Intézetben dolgoztam közel egy évtizedet Debrecenbe. Ott kvadrupol tömegspektrométerek fejlesztésével foglalkoztunk egy kutatócsoportban, és rengeteget tanult az ember, és az ország hasznára váltunk, mert hogy egy olyan műszert építettünk, amiből több száz darabot adtunk el szerte a szocialista országokba, mert hogy ez a kvadrupol tömegspektrométer, ez egy gázelemző készülék, de sokkal bonyolultabb, mint egy gázelemző, csak ugye ez a hétköznapi neve lehet. Tehát itt a Biogáz gyógyszergyárba, a Kinoin gyógyszergyárba, Budapesten a Kőbányai gyógyszergyárba, most ugye más a neve, Richter, ott működtek készülékeink többek között, amivel a gyógyszerek készítésének a folyamatát nézték. Na, tehát a lényeg az, hogy beleástam magam a kutatómunkába, 31 néhány publikációm van, ami főleg ezen a területen.
Nem hiányoznak azok az évek?
De hiányoznak, de hát ugye most jön az, hogy hát az ember miért hagyta ott ezt a dolgot. Hát ez a legritkább, amikor ugye egy kutató ember egy hétköznapibb üggyel foglalkozik. Hát ez pedig éppen azért volt, mert hogy a feleségem Nyírbogáton házi orvos volt, 87 óta élünk Nyírbogáton, és az a helyzet, hogy azért telepettünk Nyírbogátra, mert szerettünk volna a szüleinkhez közel lenni. Tehát Nyírbogát és Érpatak egy jó fél órányira van, az út éppen Balkányon keresztül vezet, úgyhogy én Balkánynak a fejlődéséről heti tapasztalattal részesültem, tehát Balkánynak a fejlődését én mindennapokban láttam ilyen formán. Tehát azért költöztünk ugye Nyírbogátra, hogy a szüleinkhez közel legyünk, és az a helyzet, hogy Nyírbogáton a feleségem házi orvos, ugye Debrecenbe kellett járnom dolgozni az Atomkibe, és hát ugye a kutató munka az igencsak időigényes, és hát sokszor éjszaka jöttem haza, és hát az a helyzet, hogy a családom előbb-utóbb megunta ezt a dolgot, és azt kérték, hogy próbáljak valahogy közelebb jönni, mert a bejárás az rengeteg energiát vesz el. Ugye közben megszületett a lányom 87-ben, és én úgy tartottam jónak, hogy 94 tájékán, miután elkészült a kisdoktori disszertációm, az intézetnek búcsút kellett mondanom, nagyon sajnáltam, és eljöttem a Nyírbogárt iskolába tanítani. Ez egy kicsit más volt.
Egy kicsit.
Kicsit más, igen. De közben pedig a Nyíregyházi Egészségügyi Főiskolán voltam óraadó tanár. Tehát én úgy gondolom, hogy a feleségem révén megismerkedtem a hétköznapi problémákkal, mert ugye egy házi orvos az minden problémát tud a településen, és minden problémában megpróbál segíteni, és azt láttam, hogy szükségeltetik az emberek problémáinak a megoldásában segíteni a feleségemnek. Így jöttem el Nyírbogátra, és mint mondottam volt, nem hagytam abba kutató munkát, mert utána még 2000-ig cikkeket írtunk a korábbi kollégáimmal, elég jó nevű szaklapokban jelentek meg ezek, de úgy 2001-2002 tájékán abba kellett hagynom az ilyen irányú dolgaimat, mert polgármesterré választottak Nyírbogáton, és az a helyzet, hogy a polgármester és a képviselői munka az kegyetlenül lekötött, és sajnos nem volt energiám már, hogy a kutatói dolgokkal foglalkozzak. Úgyhogy 2001 óta vagyok a település polgármestere. Ez Nyírbogát egy 3,5 ezres település Nyírbátor mellett. Jó gazdasági lehetőségekkel rendelkezik, és hát az a helyzet, hogy azóta a település rengeteget fejlődött, legalábbis ezt mondják, akik korábban is ismerték a települést, és mi pedig a családommal ott élünk, a feleségem ugye háziorvos, minden nap azt az 50-60 beteget megnézi, segít nekik, úgyhogy a mindennapokban is az emberekkel élünk.
Eddig a múlt, a jelenben pedig még most is polgármester, illetve országgyűlési képviselő, és szeretne most is, vagyis nem szeretne, hanem indul is az országgyűlési képviselő választáson, de már most ugye kevesebb országgyűlési képviselő lesz, így a körzet is megnő, így kerültünk képbe mi, balkániak, ugye, mert most már ön lesz, vagyis mi a 6-os számú választókerület lettünk, és igen, így ön a Fidesz jelöltjeként indul. Fidesz-KDNP jelöltjeként indul, és erről fogok majd természetesen a folytatásban egyéb dolgokat kérdezni. Nagyon szépen köszönöm a bemutatkozást, egy kicsit zenélünk, és utána folytatjuk. És már is visszaérkeztünk, beszélgető partnerem a továbbra is, dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő. Az elmúlt részben hallhattunk egy bemutatkozást, megtudtuk, hogy jelenleg is országgyűlési képviselő, illetve Nyírbogát polgármestere. Miért lett országgyűlési képviselő? Nem túl nagy teher a kettő hát, együtt?
Hát az a helyzet, hogy tanítottam is úgy lettem képviselő, de amikor megkerestek a kisgazdák a településen, tehát nyilván ugye nem kell azt mondanom, hogy a Pannonhalmi Bencés gimnázium az már Isten igazából egy elkötelezettséget jelentett az ember életébe, hát ugye polgári értékrendet jelent ez az elkötelezettség. Ez a múlt rendszerben ez egyértelmű volt, ugye tiltották azt, hogy valaki, ha egyházi gimnáziumba járt, például nem lehetett tanár. Én is szembesültem ezzel, mert az egyetemen, amikor felvételiztem, a felvételiző tanárok közül egy professzor meg is mondta nekem, hogy hát kutató az, rendben van a dolog, de tanár az nem igen. Mert ugye abban a rendszerben mi megbízhatatlanoknak számítottunk. Én éppen beleestem ebbe a korba, ugye, és ez tényleg úgy is volt. Nagyon értelmes, művelt embert volt, és tudomásomra azt, hogy ez az irány az esetleg mehet, mint kutató, de mint tanárember nem nagyon számítanak rám. Mondták ezt ugye 1980-ban, amikor felvételiztem a Kossuth Lajos Tudományi Egyetemre, éppen a filozófia tanszék vezetője beszélgetett velem a felvételikor, és ő fejtette ki ezt a dolgot. Rendben van, én ezt tiszteletbe tartottam, ha bár nem értettem vele egyet, de hát én nem is akartam akkor tanár lenni, hanem a kutatópálya vonzott, mert hogy itt a csillagászattal foglalkoztam különben előtte, ugye részese voltam a 76-os Kohutek üstökös megfigyelésének. Az egy nagy élmény volt számomra, és akkor ilyen kilátó, meg csillagvizsgálót építettünk az öcsémmel a Érpatakon, meg hát ebbe segített ugye Kovács Gyula Esperes úr is. Tehát a lényeg az, hogy azok más idők voltak, és a lényeg az, hogy amikor ugye a kisgazdák megkerestek, hogy jó lenne, most már a szocialisták országromboló politikája után valami újat csinálni a térségben, mert ugye Birta Sándor volt a képviselő 94 és 98 között a mi térségünkben, Nyírbogát térségében, és nem az, hogy fejlődött volna a településünk meg a térség, hanem visszafelé fejlődött. Azt láttuk, hogy a település is kezdi elveszteni azt a régi rangját, ami volt. Ugye a középületeik elhasználódtak, a vállalkozások jó részt bajba kerültek, ugye, és a helyzet az, hogy arra kértek, meg javasolták, hogy akkor szálljak be hozzájuk, és a térségbe próbáljunk valami újat kezdeni. És akkor egy választókerületi programban megfogalmaztam a célokat, és kisgazda képviselőként, amikor ugye megválasztottak 98-ban, sikerült elérnem, hogy a 26 településen 15 új mezőgazdasági feldolgozóüzem létesült, több mint 1000 új munkahelyjel. Én ezt egy nagy dolognak tartom, többek között ugye Penészleken tejfeldolgozó létesült, dolgozott ott 10 ember, ez a tejfeldolgozó még jelenleg is üzemel. A 2002 és 10-es időszakban nem tudták annyira tönkretenni a szocik, hogy nem működjön, de például a Cirok üzemet ezt tönkrevágták Bátorligeten, az egy nagyon szép kis üzem volt, 2001-ben adtuk át, és működött 5-6-7 évig, és sajnálatos módon befejezte a pályafutását. Aztán mézfeldolgozó üzem létesült Nyírbátorba, húsfeldolgozó Mérken, faipari üzemek Nyírbogáton, Nyírbélteken, Nyírlugoson. Tehát a lényeg az, hogy én most is azon töröm a fejemet, hogy egy ilyen gazdaságfejlesztési programot kell összehozni, amiben meg tudjuk fogalmazni azt, hogy az adott településnek mihez van affinitása, mármint a vállalkozóknak, és ezért tartottuk a múlt héten azt a vállalkozói fórumot Balkányba, amikor is megkérdeztük a vállalkozókat, hogy mondják el, hogy mi az elképzelésük, különösképpen akkor, amikor az Európai Uniós fejlesztési ciklus, ugye ami idén kezdődött és 20-ig tart, a 7300 milliárd forint 60%-a az gazdaságfejlesztésre lesz költve. Tehát ez egy apropót ad a vállalkozóknak, a cégeknek, ugye ez a 7000 milliárdnak az alsó hangon egy 4500 milliárd forint. Azt el kell értelmes módon költeni. Na és a lényeg az, hogy én szeretnék egy olyan gazdaságfejlesztési programot készíteni a térségben, mint amit 98 és 2002 között meg tudtunk csinálni Nyírbátor térségében, és annak köszönhetően létesült például a nyírbátori biogázüzem és baromfi feldolgozóüzem, akkor indult, ugye, ami egy országosan is úttörő konstrukció, mert hogy biogáz üzemet csak akkor érdemes telepíteni. Itt gondolok Szakolynak a problémájára, a szakolyi erőműnek a problémájára, hogyha a hulladék hőt, azt fel tudják használni. És hát Petis Mihály vállalkozó, az nagyon nagyszerűen kitalálta, hogy hogy kell ezt csinálni. A biogázüzemnek a hulladék hőjét a Baromfi feldolgozó üzembe használják fel, és így a Baromfi feldolgozó üzem nagyon rentábilisan tud működni, hát az önköltség az nagyon lecsökken, mert hogy az áramot, meg a hőt, ugye azt a saját cége termeli meg. Na, tehát én ezt javasolnám különben Szakolynak is, hogy akkor lesz rentábilis ez az erőmű, amit dolgozik ugye Szakolyba, hogyha a hulladék hőt értelmes módon tudják majd felhasználni, nem pedig kiengedik a levegőbe, mert azért a hulladék hő az eltüzelt fa mennyiségnek 30-40%-át teszi ki. Nos, tehát visszatérve ugye a 98-2002-es programhoz, tehát rengeteg új dolgot tudtunk a polgári kormány segítségével összehozni, akkor 1200 új munkahelyet teremtettünk abban a 4 évben, és a beszállítókkal együtt közel 2000 családnak a megélhetését biztosította ez. Na és a lényeg az, hogy nagy szívfájdalmam, hogy a 2002 és 2010-es ciklusban, amikor ugye többek között Veres János is ténykedett a térségben, 5-600 munkahely szűnt meg. Hát ez az egyenlege a munkahelyteremtésnek. Ugye indult egy-két új gyár, rendben van, de közben jó néhány megszűnt, az egyenleg mínusz 5-600. És innen kellett 2010-ben indulni, és majd később vissza fogok térni arra, hogy most 1800 új munkahelynél tartunk, ami látókörben van. Na, tehát a lényeg az, hogy szerintem az ország szempontjából a 98-2002-es időszak, ugye, amikor a Fidesz, a kisgazdák és az MDF együtt kormányzott. Ez egy felívelő szakasz volt, rengeteget fejlődött a térségünk, Nyírbátori térség, új beruházások jöttek létre, új üzemek. Szerintem az egész térségnek a felhajtó ereje lehet újra, hogyha ilyen új üzemeket sikerült telepíteni, úgyhogy én szerintem a következő ciklusnak az egyik forpontja éppen ez lesz.
Balkányra van elképzelés, amit most meg tud osztani velünk?
Az a helyzet, hogy ugye itt jó néhány nagyobb cég van, számítunk a cégeknek a közreműködésére, nyilván őket inspiráljuk a gazdasági fejlesztési programba való bevonással. Szándékozok elmenni a nagyobb cégekhez, úgy, ahogy ugye megkerestük őket a múlt héten ezzel a vállalkozói fórummal, és akkor fog ez kiderülni, hogy milyen speciális célok vannak. De szeretnénk letisztázni azt, hogy milyen új fejlesztéseket szeretnének ezek a cégek végrehajtani. Sajnos még nem áll rendelkezésre ez az információ, mert kiosztottuk ugye az űrlapokat, még nem érkeztek vissza, de ez egy hosszabb munka lesz, de még egyszer szeretném aláhúzni, hogy településre lebontott programot, legalábbis gazdaságfejlesztési programot kell csinálnunk, ahhoz, hogy a nyáron, illetve jövőre induló gazdaságfejlesztési operatív programba, ami labdába tudjunk rúgni.
Aha, tehát ez még a jövő, erről most még ne beszéljünk.
Lehet róla beszélni, de többet nem tudok mondani, mert éppen az adminisztráció kellős közepén vagyunk. Ugye remélem, hogy a polgármester úrhoz befutottak ezek a kérdőívek, és ezúton is szeretném kérni a cégeket, vállalkozókat, hogy szíveskedjenek kitölteni egy ilyen kérdőívet, amelyet a vállalkozásfejlesztési fórumon az Opus Team Kft. Jóvoltából kiosztottunk, mert hogy erre szeretnénk alapozni a települési gazdaságfejlesztési programot. Amúgy 98 és 2002 között megvolt az, hogy még településen mit fogunk csinálni. Magyarul ez azt jelenti.
De akkor mi még nem voltunk, hogy a látótérben ülnek. Most a kérdésem pont az lenne, hogy tehát volt az ön jelenlegi választókerülete, amit átlát, illetve vagyunk mi, akiket kap.
Akiket is átlát, nem mint úgy helyileg átlátom
igen,
a dolgokat.
Mit lát? Milyen különbségek vannak, szembetűnő különbségek a két térség közt?
Nekem az a véleményem, hogy nagy különbség nincsen, mert hogy ugyanaz a tájegység, a nyírség része, ez a terület is, meg a Nyírbátor is. Nyilván Nyírbátor gazdasági fejlettsége szerintem igencsak magas, mármint a megyébe ugye a második legnagyobb iparőzési adót Nyírbátor szedi be. Ilyen tekintetben rengeteg, tehát ez azt mutatja, hogy ütőképes cégek működnek Nyírbátorban, és az a helyzet, hogy van mit tanulni tőlük. Vagy van mit tanulni attól a térségtől. Ettől a térségtől pedig azt várom, hogy a nyírbátori térség tanulja meg a mezőgazdaság és a gyümölcstermesztésnek az eszenciáját, mert azt látom, hogy itt ebben a térségben a mezőgazdaság talán szervezettebben működik. Az biztos, hogy több gyümölcstermesztő van ebben a térségben, mint a miénkben. Mármint a Nyírbátori, a választókerület Nyírbátori részében. Úgyhogy a gazdáknak van mit tanulni egymástól.
Tehát mi inkább mezőgazdasági térség vagyunk, ők meg iparosodtak.
Hát Nyírbátor közvetlen körzetére ez az érvényes, hogy iparosodottabb, de különben én azt mondom, és azt látom, hogy ebben a választókerületben elsősorban a biztonságos élelmiszer termelésnek a élelmiszer termelést kell forszírozni. Szerintem ez a kitörési lehetőség. Biztonságos élelmiszer termelés megvalósítása. Ez azt jelenti, hogy ugye magas technológiával meg kell termelni a jó minőségű zöldséget, gyümölcsöt, állattenyésztést művelni kell, és feldolgozó üzemeket kell telepíteni, illetve fejleszteni. Itt van ugye Nyírgersén a Szárnyas Vágóhíd, most 120 új munkahelyet létesített ez a cég, éppen egy folyó magyar nemzetgazdasági minisztérium által kiírt pályázat jóvoltából. Tehát az, amit ott a magyar vállalkozók csinálnak, Transit Food Kft., az mintaértéke az országban is. Tehát hallottunk ugye Nyírgersének a hányattatott sorsáról, hogy a Hajdubétnek a részeként mi történt, ugye? Úgyhogy közvetlen tapasztalatunk volt a bajnai féle csapatnak a kártékonykodásából, mert hogy Nyírgersének a tönkretétele a 2000-es évek táján az innen származik sajnálatos módon, ezt nem sokan tudják. És utána volt egy 5-6 éves felszámolási eljárás, amiben történt egy más dolog, inkább arról hagyjuk ennek a részletezését, és jött egy magyar vállalkozás, aki rendbe tette ezt az egészet. Most már 5-600 ember dolgozik ott, és úgy hallottam, hogy a cél az 920 000 embernek a foglalkoztatása, és olyan magas minőségű termékeket állítanak elő, hogy Japántól Amerikáig mindenfelé szállítanak. Magyarországon piacvezető. Tehát én azt mondom, hogy ugyanígy kell segítenünk a többi cégnek, vállalkozásnak, mint ahogy az állam segít ezen pályázatokkal a Transit Food Kft-nek, vagy a Gasztor Kft-nek Nyírbátorba.
Tehát van szóltam. Ott lentről fölfelé.
Így van.
Csak menni kell rajta.
De a balkányi vállalkozókat is fogom tudni majd említeni, amikor tájékozódok. De én itt is rengeteg jó dolgot hallottam. Főleg a gyümölcs termesztés tekintetében. Meg hát ugye itt van a fényfeldolgozó üzem is.
Az főleg.
Bizony. Úgyhogy...
No, hát számokról beszéltünk, illetve kezdtünk el beszélni összefoglalóként az elmúlt 4 év viszonylatában térségünket illetően. Erről kérnék Öntől most egy beszámolót.
Tehát mi történt az elmúlt 4 esztendőben?
Tehát, igen.
Ugye azt még tegyük már tisztába, hogy akkor ugye az országban 106 választókerület jött létre, a 176 helyette. A parlamentnek a létszáma lényegében megfeleződött, mert 386 képviselő helyett 199 képviselő lesz.
Ez elég lesz?
Nyilván. Majd az emberek eldöntik természetesen. Hát ez van, az alkotmányban szerepel, hogy az ország az elmúlt 4 év alatt rengeteget változott. Közös erővel a választópolgárok akaratából átalakítottuk az egész ország működését. Ugye ezt fémjelzi az új alkotmány, ami arról rendelkezik, ugye, hogy 199 képviselő lesz 2014. április 6-ától, ugye a köztársasági elnök úr kiírta a választás időpontját, és ilyen formában az eddigi 71 néhány ezer emberről 92 ezer emberre nőtt a választókerület lélekszáma. Tehát közel 100 ezer ember van egy választókerületben. Itt az történt, hogy a régi választókerülethez, ami a Nyírbátor is térségét jelentette, elment egy-két település, mármint másik választókerületre, gondolok itt Hodász Kántor Jánosi Tibor szállás, és jött hozzánk, ha lehet ilyen csúnyán fogalmazni, jó néhány település, Máté Szalka térségéről jött ugye Fábián háza, és a volt 4-es választókerületből pedig Újfehértótól Nagykálló, Bökönny, Biri, Balkány, Érpatak, Kállósemjén, Nagykálló, Szakoly,
Keszteréd,
így van, és így 33 település a korábbi 26 település helyet adja a választókerületet. A választókerületnek a távolságai is megnövekedtek, duplájára nőtt. Nehéz lesz átfogni, de én nagyon remélem, hogy ez sikerülni fog. Az elmúlt 4 esztendőben rengeteget dolgozott a parlament, nyilvánvalóan a kormány is tette a dolgát, és olyan dolgokat sikerült közös erővel elérni, és szeretném megköszönni a polgároknak a türelmét, ami elképzelhetetlen volt. Hát elgondolták, hogy lesz olyan esztendő, amikor az ára mára nem nőni fog, hanem csökkenni. Én ezt nem tudtam volna elképzelni, hogy őszinte legyek.
Hát elképzelni azt.
Hát elképzelni...
Jó képzelőerőnk.
Hát jó képzelőerő kellett
Miből
hozzá.
Miből lett valóság, az más.
De ugye tessenek visszaemlékezni, minden év úgy kezdődött, hogy legalább az infláció árával emelték az árakat. Mindennek az ára ment. És az idén volt az első olyan, hogy a tavalyhoz képest azért alacsonyabb volt az ára az áramnak is, a gáznak is, meg hát nagyon sok szolgáltatásnak, és nyilvánvalóan az inflációs értékben ez megmutatkozott, mert ugye 2% alatt volt jócskán. Úgyhogy én ezt egy nagyon nagy dolognak tartom, és ezt szeretnénk tovább folytatni. Nem különben pedig arról is lehetne majd szólni, esetleg egy másik adásban, nem akarom a türelmét igénybe venni nagyon a tisztelt választópolgároknak, hogy mit jelent ez az 1800 új munkahely, ami az új választókerületben az elmúlt 3 évben, tehát 2010 és 2013 között létrejött. Tehát ez egy nagyon nagy erőfeszítés, és itt szeretném aláhúzni, hogy mi a 10 év alatt az 1 millió munkahelyet a polgárok segítségével, ha április 6-án bizalmat kapunk, meg fogjuk csinálni. Hát ezt célozza az az uniós operatív program, amelyen most tárgyal a kormány az Európai Unióval, amiről szóltam, hogy 7300 milliárd forint áll rendelkezésre, és annak 60% a gazdaságfejlesztési program. Hát a legfőbb célkitűzés ebben a foglalkoztatás bővítése, és a kormány garanciát vállal a foglalkoztatottsági szintre. Tehát ez a program, ez az uniós operatív program fogja azt a célt szolgálni, hogy elérjük azt az 1 millió új munkahelyet. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Ez azt jelenti, hogy ebben a választókerületben egy ciklusban 3600-4000 új munkahelyet kell létrehozni. Most az első 4 évben 1800-at sikerül, és ez azt jelenti, hogy a többi időszakban ugye még lényegében 2 ciklus van ebből, fokozottabb munkahelyteremtést kell végrehajtani, és ezért is fontos dolognak tartom a vállalkozóknak a bevonását a programba.
Tehát végül is ez az ön dolga, hogy az ön körzetében felmérje azokat a lehetőségeket, amelyekkel munkahelyet teremthetnek.
Hát segíthet. Mondhatnám, én úgy gondolom, hogy ez a képviselőnek a dolgai közé tartozik. Lehet, hogy más nem így gondolja, tehát, de én így gondolom, és ugye hát hallottam Helmeci Lászlónak, meg Kis Sándornak a nyilatkozatait, hát ők azzal foglalkoznak, hogy a másikat hogy lehet blamálni, meg hogy lehet lezúzni. Én meg azt mondom, hogy azzal kell foglalkozni, hogy az embereken hogy lehet segíteni. Tehát különben a Helmeci Lászlóhoz már mindenütt volt, minden pártban. Hát tudom, mert ismerem, 98 és 2002 között nem ugyanabba a frakcióba ült, mert én a Kisgazda frakcióban, hanem a Fidesz frakcióba ült egy darabig, addig, amíg el nem jött az ideje is, meg nem vált a frakció tőle. Tehát a lényeg az, hogy ő, tehát ezek az emberek beszélnek, hogy próbálnak segíteni az embereknek, amikor ott volt a lehetőség a szocialistáknak, ugye 98, 2002 és 2010 között. És én csak a saját választókerületünknek a dolgát mondanám, hogy mínusz 600 munkahelyet csináltak. Tehát ez azt jelenti, hogy annyi bezárt, megmutathatták, hogy mit tudnak. És hát ugye Helmeci László adja a nevét ezekhez a dolgokhoz. Én ezt egy kicsit diszonásnak tartom, hogy finoman fogalmazzak. De hát Kis Sándor képviselőtársam is megmutathatta volna, hogy mit tud, de hát igencsak szerény eredményeket könyvelhet el.
Nem tartanak egyik pártól sem, hogy ellenfél lehet a választáson?
De tartunk. Hát ezért vagyunk itt, ezért dolgozunk, hogy bebizonyítsuk, hogy az elmúlt 4 esztendő, ami rengeteg türelmet jelentett, és kaptunk az emberektől, tehát én szerintem ez egy kegyelmi állapot volt különben. ez országban, amit szeretnék megköszönni az embereknek. Azért küzdünk, ugye megküzdünk az MSZP-vel, vagy együtt 2014, így hívják ugye az új egy ellenfelem, de hát, hogy a logó Helmeci Lászlónak ott van, az együtt 2014-es logó mellett ott van az MSZP-s logó, akárhogy tagadja, meg hát ugye a DK-s logó is ott lesz a neve meg arca alatt. Én ezt egy nagy problémának tartom, hogy egy volt fideszes képviselő, de hát MDF-es is volt ugye a Helmeci úr, meg mindenféle egyesületbe is ténykedett, megengedheti ezt magának. Én szerintem nem. Nem azért, mert az embernek van egy értékrendje, és rendben van az, hogy a jobb oldalon belül megtalálja a helyét az ember, kisgazda, Fidesz, adott esetben MDF, de az, hogy én átmegyek a másik oldalra, az megengedhetetlen dolog.
És a Jobbik? Esetleg egy koalíció velük?
Én nekem az a véleményem, hogy a Jobbik az bort iszik és vizet prédikál. Tehát ők csak a problémákról beszélnek. Isten igazából tapasztalataik nem nagyon vannak. Én ezt látom a kis Sándor képviselőtársamnál is. Tehát ők nem tudják, hogy egy polgármesternek, egy önkormányzati képviselőnek mit kell csinálni, Isten igazából, mert nincs benne tapasztalatuk. Csak üres szólamok szintjén mennek a dolgok, én úgy látom, megy a vakítás, de különben a szocik meg a Jobbik az egytőről fakad. A választókerületbe ezt mutatják a választási eredmények 2010-ből, de hát Nyírbátorba a szocialisták meg a jobbikosok egy frakcióban vannak. Hát én különben nem csodálkozok, ha bár furcsa, de Balla Jánosné polgármester asszony többségét, vagy hát a többséget Nyírbátorban nem tudtak a szocialisták teremteni, de az egyensúlyt, tehát 6-6 az arány, ott a Jobbik a szocialistákkal együtt szavazott, tehát a szocialista képviselő és a jobbikos az esetek 98%-ába együtt szavazott a függetlennel. Úgyhogy ez a helyzet, úgyhogy nekem a kis Sándor is mondhat bármit. Én kértem azt, hogy Nyírbátor fejlesztése érdekében fogjunk össze, mint elvileg jobboldali pártok, de hát ők nem voltak erre hajlandók, hanem szépen egymás keblére ölelték egymást a szocialistákkal, és kész. De különben a választási eredmények 2010-ből is ezt mutatták, mert hogy Veres Jánosnak a 2006-os szavazata az 2010-re két felé vált, egyik ment a Jobbikhoz, a másik megmaradt nála. Plusz-minusz 100-ra ugyanannyi szavazatot kapott a Jobbik plusz MSZP 2010-be, mint annak idején 2006-ban az MSZP. Tehát én nekem az a véleményem, hogy a Jobbik, amit mond, az forhintés.
No, hát ön elmondta az ön oldaláról tekintve a dolgokat, elmondta már mind a két úr nálunk, amit gondol. Mit szólna hozzá, ha egyszer egy kerekasztal mellé leülnének, és együtt mondanák el egy vitaműsorban itt nálunk? Vállalná?
Hát ezt még át fogom gondolni. Annyi feljelentés után, amit ellenem tett a Helmeci László, hát nem biztos, hogy érdemes vele leülni egy asztalhoz. Azok után, ugye, hogy Fidesz képviselő volt, és Orbán Viktor miniszterelnök urat is, és engem is lépten nyomon gyaláz, nem hiszem, hogy nekem ővele van bármiféle tárgyalni valóm. Úgyhogy ez a helyzet.
De kis Sándorral esetleg?
Az idő el fogja dönteni.
Az idő el fogja dönteni. No, hát erről még megpróbálunk majd egyeztetni önnel. Van-e valami, amit mindenképpen érdemesnek tart most elmondani, és nem hoztuk szóba?
Nem hoztuk szóba, hogy rengeteg minden nem hoztunk
hát,
szóba.
Hát, mert hagytunk egy kis témát későbbre is.
Rendelkezésre a későbbiekben. Ugye elkészült a választókerületi program decemberben, amiről majd szeretnék egyszer szólni itt a rádió nyilvánosság előtt.
Akár most is megteheti még ezt.
Az a helyzet, hogy ez egy nagyobb lélegzetű dolog, amiben beletartozik az a gazdaságfejlesztési program, a térségi gazdaságfejlesztési program, amiről szóltam az előzőekben. Úgyhogy az majd később kerülne ötvözésre. Én szerintem egy jó hónap múlva már részletesen lehet beszélni erről. Meg hát szeretnék majd beszámolni a térség eredményeiről számokban is, hiszen ebbe a térségbe 33 milliárd forint érkezett, és azért ez nagyon sok pénz az elmúlt 4 évben, és ennek az eredményeiről, többek között ugye az 1800 új munka is ennek az eredménye, erről szeretnék majd szólni, erről sem szóltunk részletesen. És zárásként, ha ott tart az idő, szeretném meghívni a tisztelt rádió hallgatókat 2 fórumra, 2 rezsicsökkentő fórum lesz. Az egyik most pénteken, 24-én 17 órakor Nyírbátorban, a Kulturális Központban Balogh Zoltán miniszter úr lesz a vendégünk. Nyírbátorban, tehát 24-én pénteken 17 órakor kezdődik a rendezvény. A másik rendezvényünk pedig február 13-án csütörtökön Nagykállóban lesz, ott pedig Pokorni Zoltán képviselő úr, a Fidesz alelnöke lesz a vendégünk. Nagykállóban, a Művelődési Házban 17 órakor, tehát február 13 csütörtök.
Na, hát köszönjük
szépen. Szeretettel várunk mindenkit.
Köszönjük szépen azt is, hogy eljött, hogy elmondta mindezeket, és természetesen, mivel van még miről beszélnünk, várjuk vissza, ahogy említette, egy hónap múlva mindenképpen.
Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Köszönöm.